egy 100 lábnyira lehettem tőle, amikor megéreztem, hogy ez az a tömb, amelyet keresek. Minden idegszálam vibrált, mintha a sejtjeim azt követelték volna, hogy hagyjak csapot, papot és másszak vissza a fák közé. Csak hogy én már sokkal jobban ismertem ezt az érzést, mintsem hagytam volna legyűrni magam tőle. Tudtam, hogy másodpercek múlva úgy eltűnik, mintha szárnyai nőttek volna, s felröppen a ki nem élt vágyak mennyországába. Vártam néhány percig, s valóban olyan nyugalom áradt szét bennem, hogy már a gyomromat mardosó fájdalmat sem éreztem. Oldalamra fordultam, és úgy tartottam a puskát, hogy bármelyik pillanatban elsüthessem. Méterről méterre közelítettem meg a sziklát. Az oldalát borító hóból nagy csomókat kapott le a szél, s a szürke sziklafoltokon még rátapadt mohát is látni véltem. A sziklatömb mögött lapuló fickót közvetlenül azután pillantottam meg, hogy végérvényesen kihúztam a fegyvert a hasam alól. Most már nem engedhettem meg magamnak azt a luxust, hogy hagyjam elsőnek lőni. A fekete, emberhez hasonlító árnyék ott lapult a tömb mögött, és amennyire ki tudtam venni, a hóban ült. Mozdulatlanná dermedten, mint egy hóember. 200-ig számoltam, aztán lassan, óvatosan felemeltem a fejem. Nem vettem észre, hogy megmoccant volna. Közvetlenül a fölött, a sziklatömb fölött, ahol emberem rejtőzködött, húzódott az utolsó kő. Mögötte már csak a panzióhoz vezető hegyoldal sima hófala látszott. Énem rosszabbik fele azzal bíztatott, hogy ne folytassam a mászást, hiszen úgy sincs odafent senki. Már-már hallgattam volna rá, amikor eszembe jutott, hogy hányszor, de hányszor menekültem már meg hasonlóan nehéz helyzetből csak azért, mert leintettem könnyelműbb énemet. Ez alkalommal azonban könnyelmű énemnek lett igaza, a legutolsó kőtömb mögött nem rejtőzött senki. Csodálatos panoráma terült el előttem. A hatalmas hófehér szénabogjákra emlékeztető kövek, a menyasszonyi ruhát viselő fenyvesek, a Spitzhorn óriási Himalájára emlékeztető tömbje, s az ezüstösen ragyogó hold, Tibetet és az Altály-hegységet juttatták az eszembe. Elmerültem volna a látvány kétségkívül megejtő szépségében, ha nem zavar az a fickó néhány méterrel lejjebb a kőtömb mögött. Nem utolsó sorban azért, mert esze ágában sem volt megmoccanni. Volt valami a viselkedésében, ami nem hagyott nyugodni, bármennyire is igyekeztem elhesegetni a zavaró gondolatot. Nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy a kőtömb mögött lapuló fickó nem lefelé az erdősáv felé néz, hanem felfelé, ahol én rejtőzködöm. Mintha észrevette volna, hogy elkúsztam mellette, és hagyta volna a többieket a fenébe, abban a reményben, hogy elkaphat. Visszaguggoltam a kőtömb mögé, és megpróbáltam találni valahol egy nagyobb követ. Jó darabig turtam a havat, amíg végre sikerült kibányásznom egyet, jófogású, lapos bazalt volt. Halogattam egy kicsit a döntést, aztán mivel a fickó még mindig nem változtatta meg a testhelyzetét, fogtam a követ, és félig kiemelkedve a tömb mögül a hozzám legközelebb álló szikla oldalához vágtam. Ledobtam magam a hóra, arcomat leszorítva, és vártam a dörrenést. Hiába várakoztam azonban, nem hallottam mást, mint a fenyőágak diszkrét sírását a szélben. Felálltam, lenéztem a fickóra, aztán megértettem, hogy akár ítélet napig is itt áldogálhatok a kőtömb mögött, hébe-hóba, hasra vágva magam, mégsem tudom kimozdítani letargikus állapotából. Ha a halált egyáltalán letargikus állapotnak lehet nevezni. Puskám csövét előre tartva elindultam a fickó felé. Kétszeresen is óvatosan kellett mozognom, hiszen nem lehettem 100%-ig biztos benne, nem rejtőzködik-e valaki egy másik szikla mögött. Arról nem is beszélve, hogy a jószemű és szorgalmas Nussbaumer is megkínálhat egy golyóval a saját fegyveremből. Néhány lépésnyire lehettem csak tőle, amikor megtorpantam. Magas, erős testalkatú férfi ült a hóban, hátát a sziklatömbnek vetve, akárhogyan is erőltettem a szemem, nem láttam fegyvert a közelében. A holdfény ráesett borostás arcára, mereven csillogó szemére, s amikor kibuktak a számon a szavak, már tudtam, hogy teljesen feleslegesen mondom ki őket. Fel a kezekkel, ember! Nem lepődtem meg, hogy meg sem moccant. Szeme a távoli csillagokat fürkészte, mintha jövendő lakóhelyét próbálná szemügyre venni. A biztonság kedvéért ráfogtam a fegyvert, de tudtam, hogy tőle már nem kell tartanom. És nem csak nekem, hanem senki emberfiának. Lehajoltam hozzá, pedig anélkül is tudtam, hogy kicsoda. Dieter volt, az éjszakai portás. Feledve minden óvatosságot, kiugrottam a tömb elé, és lekiáltottam a fenyők felé. Hé, jöjjenek csak fel! Többször is meg kellett ismételnem a kiáltást, mire megmoccant odalent valaki. Előbb nem láttam senkit, csak Müller hangját hallottam. Biztos, hogy minden oké? Öt percen betelt, amíg meggyőztem őket, hogy nem estem a farkas fogságába, nem vagyok túsz, és nem kényszer hatására kiáltozom. További öt percig tartott, amíg felértek hozzám. Nussbaumer nehézkesen mozgott, összeszorította a fogát, látszott rajta, hogy legszívesebben összeesne. Csak hogy kemény, alpesi fiú volt, azok közül, akik megszokták a hideget, a fájdalmat és a nélkülözéseket. Amikor meglátott, elmosolyodott, fáradt mosolyjal. Már attól féltem, én lyukasztom ki a bőrét, hol a fickó? Mutattam, hogy hol. Becsörtetett a sziklatömb mögé, és már is hallottam meglepett kiáltását. Uram, Isten, ez Dieter! Müller halálra váltan topogott mellettem. Ő hol van? Lelépett. Talán azonnal, hogy maguk bemenekültek a fák közé. Feladta, hogy kinyírjon bennünket? Azt hiszem, nem volt rá ideje. Ne feledje, mindenki fent van a panzióban, aki hiányzik, az kerül gyanúba. Uram, Isten, hát nem tévedtünk. Már akkor halott volt, amikor megtaláltuk Zöllner nagypapa szobájában. A farkas magával hurcolta a holttestét, igazán kíváncsi lennék rá, miért hozta ide. Nussbaumer kitántorgott a szikla mögül, s bármennyire is meglepő volt, mintha magához tért volna a szörnyű látványtól. Elharapta a torkát, a rohadt, szitkozódott, mint Nudlinak. Hogy nem tudta elkapni? Elmondtam neki, hogy a lövések után alig, hanem azonnal lelépett, és elhúzta a csíkot a menedékházba. Szerencsétlen Dieter, morogta fejcsóválva. Lehajolt, felmarkolt egy adag havat, és a sebére tette. Pedig hogy szeretett kártyázni? Rendes fickó volt, csak csoda hallgatag. Azt mondják, volt valami a múltjában, ami hallgataggá tette. Nem tudja, micsoda? Mindenfélét rebesgetnek, hogy fiatal korában mindenféle balhékat csinált, állítólag még a rendőrséggel is meggyűlt a baja. Ha berúgott, ami különösen ritkán fordult vele elő, mindig egy barátját emlegette, akit nagyon szeretett, de aki elárulta. Egyszer azt mondta, hogy nem nyugszik addig, amíg meg nem öli. Valóban? Persze, mi nem vettük komolyan, az ember össze-vissza beszél, ha be van rúgva. Nem említette, hogy hívták azt a hajdani barátot? A nevét nem mondta, csak azt, hogy jóval fiatalabb nála, kölyök volt hozzá képest. Kölyök? Így mondta. Lehet, hogy csak nagy képűsködött, de azt mondta, egyszer annyi pénze lesz, hogy megveszi a telt, és még egy-két másik fogadót is. És most, ahogy visszagondolok rá, nem tudom. Bizonytalanul nézett rám, és zavartan elmosolyodott. Pontosan ismertem az ilyenfajta mosolyokat. Akkor mosolyog így az ember, ha kicsúszott a száján valami, aminek esetleg nem lett volna szabad kicsúsznia. Mi jutott eszébe, Herr Nussbaumer? Hogy is mondjam, csak nem szeretnék valótlanságot állítani, de mintha egyszer azt mondta volna, hogy tud valamit, és vannak néhányan méghozzá gazdag emberek, akik sokat fizetnének, hogy felejtse el, amit tud. Gondolja, hogy ezért ölte meg a farkas? Jó kérdés volt, s még jobb lett volna, ha tudok rá válaszolni. Közre fogtuk, hogy támogathassuk, ha elgyengülne. Nussbaumer azonban